a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi történne, ha többet imádkoznánk és kevesebbet panaszkodnánk? Kérjük a kegyelmet, hogy tudjunk egymásért imádkozni, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Székesfehérváron indul az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című kulturális programsorozat. Augusztus 10-e és 16-a között 14 programmal várják az érdeklődőket a kultúrstratégiai intézmények a Székesfehérvári Királyi Napok kísérő rendezvényeként. Interaktív kiállítás, színház, cirkusz és táncművészeti előadás, beszélgetés, filmvetítés, kézműves foglalkozás, Hungarikum játéktér és a magyar konyha remekeit kínáló gasztrobusz is szerepel az eseménysorozat székesfehérvári kínálatában. Olvasható a Petőfi Kulturális Ügynökség távirat-irodához eljuttatott közleményében, amely szerint az Európai Unió tanácsának soros elnöksége jegyében indul fél éves útjára a hétvégén a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott programsorozat. Magyarország abban érdekelt, hogy Afrika biztonságosan és kiszámíthatóan fejlődjön a következő időszakban, mert ez szükséges Európa jövőbeli biztonságához, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, Magyarország megteszi a magáét ebben a tekintetben is. Több afrikai országnak nyújt segítséget annak érdekében, hogy meg tudják őrizni gazdasági, valamint politikai stabilitásukat. A bejegyzésben a tárcavezető jelezte, hogy egyeztetett Libéria külügyminiszterével arról, hogy a magyar vállalatok milyen módon tudnak hozzájárulni Libéria fejlődéséhez a digitalizáció, a vízgazdálkodás és az infrastruktúra fejlesztése területén. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik a legalacsonyabb energiaárakat Európában, jelentette ki Németh Szilárd kormánybiztos budapesti sajtótájékoztatóján. A kormány háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést, és sikerrel védték meg a magyar családokat Brüsszel háborús párti és elhibázott szankciós politikájával szemben. Vagyis továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a lakossági energia, a háztartási áram és gáz ára egész Európában, közölte a rezsivédelemért felelős politikus. Amíg Berlinben kilovattóránként és átlagban idén júliusban 39,29 eurócentet fizettek a háztartások az áramért, addig Budapesten 9,45 eurócentet. A gázért a stockholmiak fizetik a legtöbbet, átlagosan 32,53 eurócentet kilovattóránként, miközben Budapesten ugyanez átlagosan csupán 9,45 eurócentbe kerül, tette hozzá. Idén is lehet pályázni az Érték vagy díjra. Az elismeréssel azokat a munkáltatókat és civil szervezeteket ismerik el, amelyek nagyban hozzájárulnak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához. Jelentette be a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Csizi Péter elmondta, a pályázatokat 6 kategóriában hirdették meg, a dokumentumokat szeptember 6-áig várják. Elmondta, a kormánynak kiemelt célja, hogy Magyarországon mindenki lehetőségeihez képest munkát vállaljon, és munkabérből tartsa el magát és családját. Nincs ez másképp a fogyatékossággal élők esetében sem, folytatta. Az elmúlt években évről évre folyamatosan nő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Még 2010-ben mindössze a fogyatékossággal élők 18%-a talált munkát a munkaerőpiacon, ez az arány mára 40%-ra nőtt. Mint mondta, az ő foglalkoztatásuk azonban nem csak kormányzati program, hiszen a társadalom számára is előnyös, hogy a fogyatékossággal élők munkát tudjanak vállalni. Ez épp úgy célja a nagyvállalatoknak, mint a kis- és középvállalkozásoknak, vagy éppen az érintetteknek és családjuknak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Emellett főleg a Dunától keletre egy összeáramlás mentén képződhet több gomoly felhő. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki északkeleten-keleten. Az északi a szél főleg az Észak-Dunántúlon, valamint az északkeleti-keleti ország részben élénkül meg. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, azonban a tartósabban felhős északkeleti helyeken ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Metréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
A vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább.
szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és és fák.
Víz és fák.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az 1848-49-es szabadságharc utolsó ütközeteinek egyikére 1849. július 31-én Segesvár mellett került sor. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Mai műsorunkban a segesvári csatáról beszélgetünk Marosi Endre hadtörténésszel. Elsőként az előzményekről.
Kisebb háborúkban hamar megállapítható a felek célkitűzése, általában egy fontos cél és egy hadjárat, ami ezt eldönti. Sikerül elérni, vagy nem sikerül. Szövetséges háborúban, vagy nagyobb háborúban több irány is lehetséges, több célkitűzés is, a szövetségesek külön is, egymástól külön is manőverezhetnek. Éppen ezért először azt kell megállapítani egy szövetséges háborúban, hogy a fő cél, a közös fő cél mi volt, és kinek milyen feladat jutott részül. Ebbe kell belehelyeznünk az erdélyi hadjáratot. De itt a császári királyi hadsereg Hajnau vezetésével, illetve az orosz hadsereg Paszkievics herceg vezetésével képezett egy-egy nagy csoportosulást és katonai előkészületet, és úgy, hogy külön irányból közelítettek Magyarország szíve felé, a magyar föld felé. Azért oda, mert a hadjáratok során a magyar kormány kiszorult Pest-Budáról, Debrecenbe, és visszavonulóban volt, nagyon látszott, hogy közeledik a katonai vereség, ha csak nem történik csoda. Ha ez a vereség közeledik, akkor ennek a alföldi helyszín érintenie kellett, hiszen a magyar főerők ott voltak. azoknak a kiiktatása nélkül a hadjáratot nem lehet lezárni. Na most miért került ebbe bele Erdély? Hát azért, mert a császári királyi hadsereg önmagában nem volt elegendő a magyar ellenállás letörésére. A hősiesen harcoló magyar zászlóaljak és a nemzetőrség és a fegyvert ragadó civilek fel tudták tartóztatni a császári királyi sereget, legalábbis egy döntő vereséget meg tudtak akadályozni. Tehát kellett az orosz segítség. Az oroszok viszont vagy Galícia felől, tehát ma Lengyelország, illetve Ukrajna, vagy Moldova felől jöhettek be. Mind a két irányból érkeztek. Ami a hadászati főirányt illeti, a moldovai irány volt a legfontosabb, hiszen innen betörve nagyobb ellenállást nélkül jöhettek el egészen a Tiszáig és a Marosig. Ha odáig eljutottak, akkor pedig mögé kerülhettek a magyar főerőknek az Alföldön, és elzárhatták Európától a magyar kormányt is. Ezért volt fontos Erdély.
Az egyik oldalon az egy éve zajló magyar szabadságharcot elfojtani akaró osztrák-orosz szövetség Erdélybe vezénylett orosz hadserege állt. Míg velük szemben a Bem József tábornok vezette magyar honvédseregek sorakoztak.
Orosz és osztrák, tehát császári királyi sereg is volt Erdélyben egyidejűleg. Brassó felől jöttek be a mind a kisegítő osztrák csapatok, mint pedig a kisegítő orosz csapatok, illetve az orosz csapatok nagyobbik része ezután Moldova felől érkezett.
A csatára valójában a legendás tavaszi hadjárat után került sor, nyáron, július 31-én.
De katonai előzménye, negatív előzménye nem volt a segesvári vereségnek. Főerőkkel vívott küzdelemben ugyan többször győztek a császári királyi csapatok, mint a magyarok, 8-2 arányban többször, de mégsem volt olyan győzelem a markukban, ami a háború végét jelentette volna. A Moldova felől vagy a Brassó felől érkező orosz csapatok azt segítettek eldönteni, hogy áttörhetnek-e Erdélyen keresztül az Alföldre, és bezárhatják Gyűrűbe a főerőket, vagy nem. Ezért vált egyre fontosabbá az Erdély irány. Ugyanakkor a magyar hadvezetésnek nem volt B-terve, ahogy mondani szokás. A-terve volt ugye megverni hajnalóikat valahol Alföld déli részén, egy nagy döntőcsatában, és lezárni a háborút egy döntetlennel. Ez volt az átmenet, de nem volt B-terve arra az esetre, hogy mi van, ha ebben a csatában, ami később bekövetkezett Temesvárnál és Szőrednél vereséget szenvedünk, vagy mi van akkor, hogy a sor sem kerül a csatára, mert vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét fél kitér előle. Na, ilyen B-terve akkor nem volt. Amikor végig kellett gondolni egy lehetséges ellenlépést, akkor ahhoz nyúlhattak, ami éppen adódott, a székely népfelkelésre, nemzetőrökre, Gábor Áronékre, Gál Sándorra és a többiekre. Viszont bár ők lelkesek voltak, de nem voltak képzett katonák, és reguláris csapatokkal szemben gerilla módon érhettek el sikereket, rajtaütésekkel, meglepetésszerű támadásokkal, de nyílt csatákban nem. Az ide küldött csapatok élére Bem József haltábornagyot állították, akinek nagyon nagy volt a hír, és egyre növekedett, mert kapott egy váratlan támogatást Petőfi Sándor személyében. Petőfi egyáltalán nem volt katonás alkat. A katonaság fegyelmét egyáltalán nem tudta viselni, több fegyelmi ügye is volt, többször lemondott a rangjáról, visszaadta, de ki járta azt, hogy ezt ne vegyék komolyan a hadügyminiszterek, és akkor Petőfire szükség van. Bem hamar felismerte azt, hogy Petőfinek óriási a népszerűsége, és Petőfi nagyon szerette Bemet, megszerette, kölcsönös volt ez. Ebből következett, hogy Petőfi háborús versei óriási lendületet adtak az erdélyi hadseregnek. Mi ne győznék, hisz Bem a vezérünk, írta a költeményében Petőfi, amit aztán szavaltak táborszerte, hadseregszerte. Aztán Bemnek a dicsőségét ugyanígy szavalták, és népszerűvé tette Petőfi ezáltal az öreg tábornokot, ami megsokszorozta, ahogy mondani szokás, az adrenalin szintet, és a harcba vonuló katonák fölértékelték a saját lehetőségeiket, többre érezték magukat képesnek, hiszen Bem a vezérünk.
Említésre került, hogy Bem serege teljesen tapasztalatlan újoncokból állt. Bem mégis vállalta ezt a feladatot, hogy végrehajtja a túlerővel szemben, a 10 000-es orosz haderővel szemben.
Ennek mérlegelése máig nem hozott teljesen azonos eredményt a szakma minden oldaláról. A szakma nagyobbik hányada megemlíti, hogy kockázatosak voltak Bem elképzelései, sőt volt, ami nagyon kockázatos volt, sőt volt olyan is, ami túlságosan kockázatos volt, éppen a segesvári csatának a vezénylése. Ez sokszor bejött, néha azonban nem jött be. A szakma másik része, egy kisebbik hányada, azt emeli ki, hogy ezekre a kockázatokra azért volt szükség, mert már sorozatosan vereséget szenvedett Bem, de ezeket a vereségeket sikerült elfogadható veszteségráta alatt tartani, legutolsót kivéve az erdélyi hadsereg nem bomlott föl, tudta folytatni a harcát, viszont időt nyertek. Olyannyira, hogy Lüders 2-szer fordult vissza, miközben seregével elindult Temesvár vagy Nagyvárad felé, és vissza kellett fordulnia, mert a Bem seregére támaszkodó erdélyi népfelkelés, a székelyeknek a felkelése mindig ott volt Lüders hátában, nem tudott manőverezni. Na, ha ezt nézzük, akkor megérte a kockázat, mert bár vereségekkel járt együtt, de teljesült a hadászati cél. Az orosz főerők nem jutottak ki Erdély területéről a Partiumba, a részekre, vagy a Nagy Alföldre. Nem tudták megközelíteni a magyar főerőket, nem tudták a döntő csatákat befolyásolni, oda nem érkeztek el, és így, ha ezt nézzük, akkor a fő célt az erdélyi hadsereg élén Bemmel teljesítette, és azért teljesítette, mert Bem ezt a kockázatot vállalta, amit az előbb levezettem.
Tulajdonképpen aznap a magyar seregek délutára összeroppantak a többszörös túlerővel szemben, és pánikszerű menekülésbe kezdtek. A csata kimenetele, tudom, hogy a történelemben nincs ilyen, hogy ha, de a csata kimenetele történhetett volna másként is?
Elsősorban másként történhetett volna. Például, ha Lüders felismeri, hogy vele szemben csak egy parányi sereg áll, ő úgy értékelt, hogy olyan pici ez a sereg, hogy ez nem lehet más, mint a magyarok elővédje. Ő nem is foglalkozott velük, egy helyettes parancsnokra bízta a Segesvár előtti térséget, ő pedig elindult Marosvásárhely felé, ahonnan a főerőket, a magyar főerőket várta, és így a Lüders seregnek az 50%-a levegőbe ment Marosvásárhely felé. Bem tehát megnyerte ezt az 50%-ot, és olyan 3-4 arányban kezdhette el a csatát, ami győzelemhez kevés volt ugyan, de jelentős vereség elkerüléséhez bőven elég lehetett volna. Az elsősorban itt mondja az ember a ha szót, hogy ha Lüders észreveszi, vagy felismeri azt, hogy a felderítői felismerik azt, hogy nincs több magyar sereg, annyi van, amennyi itt a Fehéregyháza előtti kis térségben összeszorul. Akkor ez a csata egy órán belül eldől arra az oldalra. Persze bennünket nem ez a verzió érdekel, hanem az, hogy mi megnyerhettük volna-e. Erre mondhatnám én, régi futballista, hogy a labdakerek gurulat így is, gurulat úgy is, de mondjuk a hadtörténelem meg a csata az nem egészen így van. A magyar erőknek ahhoz, hogy legyőzzenek egy harmaddal erősebb orosz sereget, mindenekelőtt minőségében kellett volna előbbre jutnia, tehát több reguláris katonával kellett volna rendelkezni, mint amennyivel rendelkeztek, olyan tüzérséggel, amely órák hosszat is bírta volna a tüzérségi tüzet, és nem egyharmaduk nem repett volna szét, mint Gábor Áronnak a rézágyúi, és ezt a tüzérségi tüzet azonnal megritkította, a védekező tüzet, ezt a másik fél azonnal felismerte, és levonta a megfelelő következtetést, támadást intézett a magyar balszány ellen, ami nagyon visszaszorított őket. Na, innentől kezdve nem volt ha.
Ki volt Lüders tábornok? Milyen hadvezetőként lehet őt jellemezni?
Lüders egy átlagos tehetségű és átlagos pályafutású tábornok volt. Paszkiewicz mögött nem nagyon lehetett szóhoz jutni. Mindent szeretett úgy maga eldönteni, és nagy hercegként pedig nem volt mód arra, hogy adott esetben egy alárendelt hadvezér kiigazítja a nagyföldöknek a javaslatát. Hogy mit tehetett volna Lüders, nem igazán tudjuk kibontani a dokumentumoknak a történtek mögül. Egy biztos, hogy közepes parancsnoknak is fel kellett volna ismerni azt, hogy a vele szemben érkező csapatok elegendőek-e a magyar főerőnek lenni, vagy nem. Ezt föl lehetett volna ismerni. Néhány kozák gyárőrt kiküldve, azok felmérhették volna, hogy milyen hosszú a menetoszlop magyar részről, láthatták volna a fegyverzetüket viszonylag közel, és elvágtathattak volna, mielőtt elkapják őket. Egyszerű felderítés. Na most ez kimaradt. Nagyon bízott Lüders az orosz túlerőben, az orosz haderőnek a harcképességében, hadat viselt katonák jelentős hányadban alkották a seregét, ez pedig nem önálló gondolkodásra volt. Ugyanakkor szerencséje volt, mert ölébe hullott egy elkerülhető győzelem, lehetett volna ez vereség. Ez az elkerülhető győzelem azt jelentette, hogy az osztrák hadsereg katonai emlékparkjában erdélyi szerepet játszó tábornokok közül egyedül ő kapott mellszobrot, önálló mellszobrot. Tehát gyakorlatilag őt emelték ki. Windisch Grace bronztáblán névsorban dupla V betűnök keresendő. Paszkiewicz, mint nagyherceg előkelőbb sorolást kapott, de önálló szobrot ő sem. Lüders igen. És így a hadtörténelembe sikerült beírni a nevét, kissé érdemtelenül, de ez van.
A szegesvári csatában összesen 1200 magyar katona lelte halálát. Az ütközet komoly vereség vagy végzetes volt az erdélyi erők számára?
Két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy mérlegre kell tenni a veszteség listát. Az a erdélyi hadsereg létszámához képest a megszokott elviselhető vereség aránynál magasabb. Ugye 10% körül van az az arány, ami elfogadható magyarázat egy vereséget szenvedett hadvezér számára. Az adott esetben kevesebb lett volna, mint 1000 fő, vagy a körüli létszám. Ami emelte a veszteséglistát, hogy a honvéd tüzérek első sortüze eltalálta a kijelölt helyettes tábornokot, az oroszok törzsfőnökét, Skarjatyin tábornokot, egy fiatal, erőteljes, népszerű főtisztről beszélünk. Olyan düruhamot váltott ki ez a balszerencsés, nekik balszerencsés tűzérségi találat, hogy rárontottak a legközelebb álló magyar csapatokra, hogy akit lehetett, lemészároltak. A mi tudomásunk szerint egy 400 körül van a bizonyíthatóan lemészárolt magyar katonáknak a számon. Ez sokkal nagyobb, mint a másik oldalnak a saját vesztesége ugyanebben a csatában. Az oroszok 41 halottat ismernek el, 10-es a különbség.
A kérdésem mögött az szerepelt, vagy az bújt meg, hogy a honvéd seregek maradéka már augusztus 1-én egyesült a kolozsvári és besztercei csapatokkal, és a hónap elején apróbb győzelmeket is elért, vagy elértek az oroszok ellen.
Így van, egyetértek, mert a Haszford tábornok elleni győzelmet, az volt bennek az utolsó győzelme. De amilyen mértékben szerényebb a segesvári vereség, mint egy jó nagy csata, ugyan mértékben a győzelem is szerényebb, mint egy jó nagy győzelem. Bennek a gerilla taktikájában ez is volt, az is volt. Amikor Haszfordot legyőzte, nyert egy napot. A következő nap a nagycsűrű csatában súlyos vereséget szenvedett, az újabb szakirodalomban ezt tekintik fő vereségnek az erdélyi hadsereg történetében, nem a segesvárt. Olyannyira értékelődik le a segesvári csata jelentősége, hogy van már olyan publikáció, szakmai publikáció, ahol Segesvár kötőjel Fehéregyháza szerepel csatanévként. Aztán olyan is, ahol már a segesvár el is maradt. Na ezzel én szembe szeretnék állítani véleményeket, és mindenki döntse el, hogy hol az igazság. Az említett szakmai vélemény nagyjából úgy foglalható össze, hogy az augusztusi események alapján a nagycsűri vereséget, amit az előbb említettem, tekintik döntőnek. A segesvárit az erdélyi hadsereg korábbi vereségeihez hasonlítják hozzátéve, hogy azok sorából Petőfi halála emelte ki, mert nem a vereség volt súlyos. Jó. Nézzük meg, hogy mit mond az ellenfél. Az orosz hadvezetés magasra értékelte a segesvári csatát és Lüders győzelmét. Első Miklós cár augusztus 10-én kell személyes levélben tüntette ki Lüderset, és emelte főhadsegédévé. Mert, idézett, döntő hadműveletben súlyos vereséget mért az ellenségre Segesvárnál. Vagyis a cár személyes véleménye szerint döntő hadművelet zajlott le, és ebben súlyos vereséget szenvedett a magyar hadsereg. Kitüntette Lüderszet külön a trónörökös, tehát Paszkiewicz is. Na most, Ferenc József, fiatal Ferenc József. A Mária Terézia rend nagy keresztjét adományozta Lüderszek. A Mária Terézia rend akkorban a legmagasabb kitüntetés volt. És amit említettem, az osztrák hadsereg emlékparkjában a Lüdersz külön szobrot kapott. Az oroszok kitüntették az alacsonyabb rangú, de még önállóan szerepet játszó parancsnokokat is, például az orosz jobbszárnyat vezénylő Ivinal tábornagyot, aki Lüdersz távolát létében az egész hadsereget vezényelte és az ütközetet, a lovasság parancsnokát, az ezred parancsnokat, és még a magukat kitüntető tiszteket is a cár részesítette magas kitüntetésben. Na most mellékes eseménynél ez így nem nagyon képzelhető el. Tehát én azt gondolom, hogy egy dolog a veszteség nagyságának a mérlegelése, egy másik, hogy a magyar álláspont megítélésem szerint akkor volt összhangban sok más semleges ellenféltől származó nézőponttal, amíg a segesvári ütközetet helyén tartotta. Viszont a mi emlékezetünket kicsit zavarja az, hogy összefonódik BEM hadvezéri tevékenysége, nem utolsó sorban Petőfi költeményei nyomán, az erdélyi hadsereg és Petőfi személyes sorsa. És ezek úgy fonódnak össze, hogy a nemzeti emlékezet nem tudja szétválasztani. És így együttesen Segesvár többet jelent, mint amennyit mind ütközet jelenthetett volna. Hozzáteszem, hogy ez viszont egyáltalán nem baj, hiszen a történelmet, a nemzetet, a nemzeti összetartozást, a nemzettudatot, az ilyen események és ezeknek a közös emlékezete őrzi meg és viszi előbbre.
Említette Petőfi Sándort többször is. Sorsáról ma is keveset tudunk.
Igen. És az a helyzet, hogy körülbelül ott van a vita, ahol 1849 őszén tartott. Petőfinek a holtteste nem került elő. Olyan hiteles szemtanú, aki az ő holttestét látta volna, egyetlen egy található, az ellenfél oldaláról helyette őrnagy, aki a csata másnapján parancsot ha kapva, a szövetséges orosz hadsereg állásain végiglovagolva a csatateret megszemlélte, az volt a feladata, hogy találjon felkelő vezéreket a holtak vagy az elfogottak között, ezeket emelje ki. Na most ő talált egy olyan holttestet a mai Ispán Kuti emlékhely közelében, amely holttest Petőfivel azonosítható. Helyte maga holtáig abban a hiszemben volt, hogy Petőfit találta meg, ezt leírta a hivatalos jelentésében is. A jelentést azonban zárolták. Egyetlen szálon futott ki ez a jelentés a titkos akták közül. Helytének egy leszármazottja 1944-ben Budapestre került a német megszálló hadsereg ejtőernyős tisztjeként. Itt találkozott egy magyar honvédtiszttel, történetesen a honvédtiszt kitűnően beszélt németül, leültek beszélgetni, és a honvédtiszt ráadásul művelt is volt, mert mikor a német bemutatkozott, hogy von der Heyte, akkor azonnal szólt, hogy de hiszen ez történelmi név. A másik még jobban csodálkozott. Na, a beszélgetés eredménye az lett, hogy ez a Heyte elmesélte, hogy gyerekkorában a nagyapja folyton mesélt a családi asztalnál arról, hogy ő találta meg Petőfit. És ő nagyjából azt mondta, amit 1850-ben az első jelentésében leír. Akik magyarok 1860-as években megismerhették a Heyte jelentésnek a hátterét, mert addig az osztrákok titkolták, ezek a magyarok tisztek és katonák rendre azt mondták erre a holttestre, hogy ahogy ezt Heyte elmondta, az csak Petőfi lehetett. Én azt gondolom, hogy nem kellene tovább keresgélni Petőfi holttestét. Ha rátalálunk, az persze a nemzet érdeke lenne, hogy rátaláljunk, de így keresve nem hiszem, hogy erre sor kerülhet. Különböző teóriáknak pedig végképp nem sok értelme van. Először meg kéne cáfolni azt, ami írásban elfogadtatott, és utána lehetne hivatkozni más érvekre.
Kedves hallgatóink, Marosi Endre hadtörténésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Bújás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarág, elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó, menj dörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, járvát megunva, síkra lép, piros harccal, és piros zászlókkal, és a zászlókon elem szent jelszóval. Világ, világ, szabadság, szabadság, világ, világ, szabadság, szabadság, világ, szabadság, s ezt elharsogják, elharsogják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi renddel kapcsolatban, de engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kicsit megszakítjuk azt a logikai sort, amelyet elkezdtünk az elmúlt alkalmakkor, hiszen a múlt alkalommal az Ószövetséget, az ókori világot próbáltuk megnézni a hivatásokkal, a papsággal kapcsolatban. A megszakításnak az oka pedig az, hogy most volt a tegnap előtti napon a hivatások vasárnapja, jó pásztor vasárnapja. Szokásoknak megfelelően Szentatyánk Ferenc pápa üzenetet küldött a hivatásokkal kapcsolatban. Ezt az üzenetet szeretném csak vázlatosan a kedves rádióhallgatók szívébe vésni. A Szentatya sokféle hivatásról beszél a hivatások világnapján, az édesapai, édesanyai hivatásról, a szerzetesi hivatásról, a papi hivatásról. A Szentatya már az üzenete elején azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a papság a reménynek az üzenetét hordozza. Később ez kiterjeszti az összes hivatásra, mert azt mondja, hogy a keresztény ember zarándok. Útra kelünk, fölfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal fölfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül. Meghívást kapunk arra, hogy Istent és egymást szeressük, s így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan vándorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amely majd békében, igazságosságban és szeretetben tölt el, ebben élünk. Vagyis hangsúlyozza a Szentatya, a remény zarándokai vagyunk, mert egy jobb jövő felé törekszünk. S végső soron ez minden hivatás célja, hangsúlyozza a Szentatya, immár többetszer, a remény emberévé válni. A karizmák és a szolgálatok sokféleségében mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy testet és szívet adjunk az evangéliumi reménynek egy olyan világban, amelyet korszakos kihívások jellemeznek, a darabokban zajló harmadik világháború fenyegető kiteljesedése, a jobb jövő reményében hazájukat elhagyó migránsok sokasága, a szegények számának folyamatos növekedése, bolygónk épségének visszafordíthatatlan pusztulása. És akkor még ott van, hangsúlyozza a Szentatya, a mindennapi élet nehézségei, melyek azzal a veszéllyel járnak, hogy rezignálták és kishitűvé tesznek bennünket. Fontos tehát, hogy a keresztények reménnyel tekintsenek a jövőbe. dolgozhassunk gyümölcsözően Isten országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának szolgálatában. És ekkor a reményről próbál a Szent Atya egy kicsit bővebb teológiai hátteret föltüntetni. Majd pedig levonja a tanúságot a remény zarándokainak és a béke építőinek lenni. Azt jelenti tehát, hogy létezésünket Krisztus föltámadásának sziklájára építjük, annak tudatában, hogy egyetlen erőfeszítésünk sem hiába való, az általunk vállalt és megélt hivatásban. A Szent Atya hangsúlyozza a fiataloknak említett felszólítását, keljetek föl, ébredjünk föl álmunkból, lépjünk ki a közönyből, nyissuk ki azt a börtönt, amelybe magunk zárkóztunk bele, hogy mindannyian felfedezhessük hivatásunkat az egyházban és a világban, és mindannyian a remény zarándokaivá és a béke építőivé váljunk. Szeressük szenvedélyesen azt az életet, amely ránk vár, a környezetünkről és a környezetünkben élőkről való szerető gondoskodás is egyre nagyobb súlyt kapjon életünkben. És a Szent Atya hangsúlyozza, legyen erőnk, bátorságunk, kockázatot vállalni a jövő reményével. A Szent Atya gondolatai után, amelyet ő a boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásával zárja, ahová ő örömhírt vitt, és azt mondja, hogy mi is legyünk az örömhír vivői, és új életet fakasztani tudó emberek, embertársaink között. Csak egy rövid gondolatot említsek meg azért a papi hivatásról, amelyről a tegnapi előtti szentmisén próbáltam gondolkodni, miért van szükség papi hivatásokra. Azért, mert az Úr megszentelő tevékenysége a papságon keresztül árad ki a világra. A szentségek, amelyekről mostanában elmélkedünk, Jézusunk útmutatása, parancsa szerint a papsághoz kötődnek. Nincsen eukarisztia papság nélkül. Nincsen egyház eukarisztia nélkül. És minden szentséget ide sorolhatunk, szükséges, hogy a Krisztus által megbízott püspök, pap és diákonus szolgálja a megszentelődés művét. Ezért arra kérem a kedves rádió hallgatókat, hogy az egyházmegyénkben szokásos imánál többet odahaza, mindennapi imáinkban is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. És kérem az édesanyákat, nagymamákat, hogy merjenek imádkozni azért, hogy Isten családjukból is hívjon papi hivatásokat. És ezek után már csak rövid időre, de visszatérve az Ószövetségre a biblikus teológiai szótár alapján. A biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy Mózes maga is levita, és általa az Isten az ő törzsét, testvérét, Lévit és leszármazottjait választja ki arra, hogy kultikus ténykedéseket hajtson végre. Tulajdonképpen ezt a törzset tehát maga az Isten választotta ki és szentelte föl, hogy neki szolgáljon. Mózes áldása, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, amely nagyon különbözött Jákobétól, a papok sajátságos feladatára utal. Bár az is igaz, hangsúlyozza a szótár, hogy ez a szöveg talán egy kicsit későbbi helyzetet tükröz. De a leviták igazi papok, idézi a biblikus teológiai szótár a Bírák könyvének 17. fejezetének 7. versétől. A levita papság mellett azonban jó ideig folytatódik még a családi papság gyakorlata is, erről a múlt alkalommal szóltunk. Kedves rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Sky. dark. Beacon of hope, strong as a sea boat, strong as a rope in the vagabond wind, whispers over the bay, and the songs and the laughter are carried away in the sky. In the sky, la, 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 la. In the sky, in the sky.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!